A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntetőkészenlét séma kapcsán az érzelmi intelligencia fejlesztéséről beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Az elmúlt adásokban az érzelmi intelligencia kiműveléséről beszélgettünk, arról, hogy miként tudjuk a saját és mások érzéseit felismerni, megnevezni, elfogadni. Szó volt arról is, hogy egy-egy eseményt, tettet, cselekedetet miként kell rendszerben, összefüggésében látni. Az érzelmi intelligencia kiművelésének folyamatában eljutottunk odáig, amit úgy fogalmaztál meg, hogy a megoldási javaslatok értékelése. Vegyük fel a fonalat tehát, érzelmi intelligencia kiművelése fejlesztése során. Ez, hogy a megoldási javaslatok értékelése olyan tudományosan hangzik, de mit értünk ez alatt? Mire gondoljunk ennél a gondolatnál, ennél a mondatnál?
Tulajdonképpen én is egy picit távolabbról kezdeném a válaszadást, hogy miért van jelentősége az érzelmi intelligenciának? Azért, mert a kutatások szerint valakinek van érzelmi intelligenciája, az egyenes arányosságot mutat azzal, hogy eredményesen tud élni. Így szokták mondani, az életben való beváláshoz nagyon sok szállal kapcsolódik az érzelmi intelligencia, és a társas intelligencia párban vannak testvérei egymásnak, ezért, ha valakinek az érzelmi intelligenciája fejleszthetővé válik, ő képes azt maga fejleszteni, akkor az az életének nagyon sok területén, nem csak a társkapcsolatában, a családi kapcsolatrendszerben, hanem például a munkahelyén is egyértelműen megtérül. Annyira így van, hogy a munkahelyi világból hagy hozzak csak egyetlen mondatot, azt mondta nekem valaki, aki munkavállalókkal foglalkozik, hogy tulajdonképpen egy mondatban összetudja foglalni, hogy miért vesznek föl munkatársakat, és ugyanebben a mondatban azt is el tudja mondani, hogy miért bocsátják el őket. És azt mondja, a szakmai alkalmasság miatt vesszük föl a munkatársakat, és az emberi alkalmatlanság miatt bocsátjuk őket el. Tehát a társas és érzelmi intelligenciának óriási jelentősége van az élet minőségünk szempontjából, és ráadásul messze nem valami úri passzióról van szó, hanem olyasmiről, ami aztán az elégedettséghez alaposan és a teljesítményünkhöz hozzájárul. És így kapcsolódik most a kérdésedhez, mert naívul gondolhatnánk azt, hogy hát az érzelmi intelligencia területe vagy témái nyilván az érzésekről szólnak, hogy ezt érzem és azt érzem, és akkor megnevezem és hitelesítem és a többi, vagyis, hogy tulajdonképpen érzéstől érzésig beszélgetünk a témában. Szó sincs róla. Mert az érzelmi intelligencia folyamata, ha azt rendszer szemléletben látjuk, akkor éppenséggel egy pont után már kinövi azt a világot, hogy mindig csak érzésekkel foglalkozzunk, és mindig, hogy így érzem, úgy érzem, ezt érzem, azt érzem, hanem egyszer csak fölmerül a kérdés, rendben van, mit akarok csinálni? Ezt érzem, de mit akarok vele csinálni? És itt jön egy döntő kérdés, amit így írtunk le, hogy egy folyamatban van mindig egy esemény, azután az hat rám valahogy itt jelennek meg az érzések és érzelmek, és az, amiről most beszélünk, megoldási javaslatok értékelése, tulajdonképpen úgy kapcsolódik a folyamathoz, hogy megvolt az esemény, megvolt a hatás érzésekben, érzésekkel mi egymással, és utána pedig hogyan fogok szabadon dönteni és cselekedni. Vagyis az érzelmi intelligenciának pont nem az a kulcsa, hogy érzésből csinálok mindent, hanem hogy nagyon is megbecsülöm az érzéseimet, de utána döntéshelyzetbe hozom magam, a szabadságomat realizálom, és különböző megoldási lehetőségek között tudom, hogy szabadon választhatok. És ez már itt egy nagyon nagy jelentőségű dolog, hogy több lehetőségem van a szabad cselekvésre. Mikor gyóntató papként, ezt unos-untalan mondom, de azért, mert hát, ha akkor nem fogom hallani egy pár hónapig, akkor egy gyónó azt mondja nekem, de hát, atya, nem is volt más választásom, akkor nagyon ideges leszek. Azért, mert ez alapvetően lényegileg a helyzetének a félreértése. Mindig van annyi szabadságunk, hogy lehessen főleg utólag rálátni a helyzetre, és azt mondani, akkor nem jutott eszembe, de most látom, hogy mennyi mindent tehettem volna. Sajnálom, hogy úgy csináltam, legközelebb így tenném. És ezért akár egy esemény, vagy egy kudarc után is, hogy történt egy esemény, és én mondjuk indulatból, érzésből, valamilyen vágyból, vagy késztetésből nem megfelelő módon cselekedtem, vagyis reagáltam. De nagy dolog, hogy utána le tudok ülni, akár egyedül, akár beszélgethetek, gyerek a szüleivel, vagy barát a barátjával, és átgondolhatom azt most így utólag. Főleg, hogy ilyen motivált is vagyok, érzelmileg is, mert fáj nekem, hogy valamit elszúrtam, hogy mi az az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lehetőség, ami itt számba jöhetett volna. És nyilván akkor el tudok kezdeni mérlegelni, hogy melyik lenne a helyes cselekvés. És akkor itt a záromondatom így szól, hogy kérdezhess, a záromondatom így szól, hogy tehát amikor szabadon cselekszünk, akkor sohasem csak a helyzetre válaszolunk, hanem azokra az érzéseikre is, amelyek bennünk eltődtek.
A megoldási javaslatok értékelésének egyik szempontja az, hogy mennyire igazságos vajon az a megoldás. És ugye az érzelmi intelligencia fejlesztéséről a büntetőkészenlét séma kapcsán beszélgetünk, aminek talán a két kulcs szava az az igazság és az irgalom, igazságosság és az irgalom. Milyen összefüggésben érdemes tehát az igazságosságot, az igazságos megoldást értékelni?
Igen, két dolog fontos az, hogy ahogyan mérlegeljük majd, hogy mi lenne a helyes válasz, valamilyen cselekvés, ott az érzéseknek, az irgalomnak a szempontja később úgyis előkerül. Tehát ezért az első, és ez nagyon szép dolog, hogy az első kérdés az az, hogy egyáltalán a válaszom igazságos-e, és itt mindig nagyon fontos, hogy kijelentsük azt, hogy az igazság és az igazságosság mértéke valódi, lehetőleg legkielégítőbb mértéke nem az egyenlőség, hanem a méltányosság. És a kettő között van különbség. Csak egyetlen dolgot hadd mondjak, például neked nagyon nehéz napod volt, és nagyon fáradt vagy, és ingerülten szólsz, és nekem is jól esne ingerülten visszaszólni. És akkor arra gondolok, hogy de hát éppen 5 perccel ezelőtt mondtad el, hogy milyen nehéz napod volt, és hogy tulajdonképpen nekem nem volt nehéz napom. Hát persze jól esne most úgy valamit úgy visszaszólni, és mondhatnám, hogy egy-egy, mondhatnám, hogy te is így szóltál, én is így szóltam. Hogy tulajdonképpen ez így, ha kívülről ránézünk, akkor egálban van. Valójában ez nem méltányos. Azért, mert téged sokkal több nehézség ért ma, mint engem, ezért a méltányos az, hogy én most többet fogok elviselni. De többet hordozok el ebből. Az méltányos, és így igazságos. Ezért milyen nagy jelentősége van például, megint csak, ahogy te ezt mondtad az első kérdésben, hogy folyamatokat látunk, és összefüggéseket látunk. Most ezt kitágítjuk például, hogy egy pont után nyilvánvalóan a szülő a felnőtt, és a gyerek pedig gyerek. Ezért nem a gyereknek a kötelessége újból és újból mindig a szülőhöz igazodni, mert neki az nehezebb is. Hanem az a méltányos, hogyha a szülő azt az időt és energiát befekteti, ami a gyerekére való hangolódásra kell, hogy azután ezáltal segítse a gyerekét abban, hogy tudjon hangolódni arra, amit ő kér, az ő személyére. Például ezt milyen szívesen kihagyjuk, ugye a szülő úgy tekint magára, hogy én mondtam valamit, azt tartsa be, mert én vagyok a felnőtt, ő a gyerek. De mi fogja érzelmileg motiválni a gyereket arra, hogy hallgasson a szülőjére, és később belássa, hogy az úgy rendben volt, vagy igazságos volt, vagy helyes volt, vagy rendes volt. Az, hogy számára a szülőnek a szava az azért fontos, mert ő újból és újból megtapasztalja, hogy a szülőnek ő is fontos. És ha én gyerekként átélem azt, hogy fontos vagyok apunak és anyunak, akkor azt fogom átélni és megélni, hogy hát akkor tulajdonképpen az valahogy úgy igazságos, vagy úgy van rendben, hogy na akkor én is tulajdonképpen már eleve energiát fogok befektetni abba, hogy a szüleimnek a szavára odafigyeljek, és ne engedjem el a fülem mellett. És hogy egy ösztönös igazságérzethez is ez már milyen jól fog tudni kapcsolódni. Különben, ha mindig csak az egyenlőséget vesszük számításba, előbb-utóbb igazságtalanok leszünk.
Megoldási javaslatok értékelésének következő szempontja az a hatékonyság. Hogyha erre a szóra gondolok, akkor általában a munkavilága, valamiféle teljesítmény jut eszembe, racionális szempontok, kevésbé az érzelmek világa. Az érzelmi intelligencia fejlesztésénél a hatékonyság miként kapcsolódik be? Milyen szempontból beszélhetünk a hatékonyságról?
Hát mondjuk példagyanánt vegyük a 4 alapérzést, és a 4 alapérzéssel kapcsolatos hatékony cselekvést. Nagyszerű, ha valaki azt mondja, hogy én nagyon szeretem a feleségem, és közben ezt sose mondja. Te nem fejezi ki? Ezt ő magába megéli, de nincsenek gesztusai, rendben van, nem mondja, de mikor ad egy ajándékot, vagy mikor tesz szívességet a feleségének, vagy mikor hoz érte valamilyen áldozatot, vagyis, hogy éppenséggel az érzelmi intelligenciához hozzátartozik, azután az eredményességnek ez egy nyilvánvaló fokmérője, hogy hát ha már ott van az érzés, én szeretem a feleségem, vagy örülök annak, hogy hazajött, hogy akkor igenis szempont, hogy ezt megpróbáljam úgy kifejezni, hogy a feleségem ezt értse, hogy ez hozzá eljusson, hogy megtaláljam azokat a módokat a szeretetem kifejezésére, amelyek a feleségemnek jól esnek nagy valószínűséggel. Ezért például megint csak egy párhuzam gyóntatópapként. Gyóntatópapként megtanultam azt, hogy nem mondhatom például elégtételnek, hogy okoz örömet anyunak, mert amit csinál, vagy örömet okoz anyunak, vagy nem. De azt mondhatom, hogy próbálj meg kitalálni valami olyasmit, ami nagy valószínűséggel anyunak jó, vagy ő azt jónak tartja, vagy azt helyesli, vagy többször is mondta már, hogy az egy klassz dolog, vagy rendes dolog. Valami ilyesmit csináljál.
A kettő között mi a különbség? Okoz örömet anyukádnak, vagy próbálj olyat tenni, amiért örülni fog, ami miatt örülni fog anyukád?
A másodiknál nem akarom hozzátenni azt, hogy ami miatt örülni fog, mert vagy örülni fog, vagy nem. Éppen ez a különbség, hogy nincs a kezünkben egy cselekvés után, hogy az hogyan hat majd az anyukára, és főleg, hogy az kifejezi-e, hogy milyen cselekvéssel reagál majd a helyzetre és az érzésemre. Ezért mi az, amit kérhetünk valakitől, hogy csináljon valamit, hogy csináljon valami helyes dolgot, vagy csináljon valami olyasmit, ami az anyukájának az általában vett értékrendjével, vagy pozitív megnyilatkozásaival harmóniában van. Ezt mondhatjuk. Hát aztán, hogy vagy örül, vagy nem, azt nem tudjuk. Nyilván jó lenne, ha örülne, mert akkor egy egyenes vonalba kerülne az, hogy a jó cselekvésért örül valaki. Hiszen ezekből tanulunk. Jót teszek, és erre valaki ránéz, és azt mondja, ez a minimum, akkor nem lesz kedvem továbbra is jót tenni. Nem csinál hozzá kedvet, de azt mondja, hogy ezt csinálta, de jó, hát ha jó napom lett tőle, bárcsak mindenki így csinálna, akkor kedvet csinál nekem a jóhoz. Na, nem akarok nagyon elveszni ebben, mert még ígértem a másik 3 érzést is. Tehát, hogy mikor eredményes az öröm, vagy mikor eredményes a szeretet, olyan formában fejeződik ki, ami a másik számára fölfogható, eleve fölfogható. Hát egyáltalán én beszélem azt a nyelvet, és ráadásul nem csak fölfogom, hanem az nekem jól is esik. De legalábbis jónak tartom. Aztán a második, például a félelem. De nagy dolog, hogyha valaki például nem csak fél, hanem a félelméből hatékonyan tud cselekedni. Hát mindegyikünknek van élménye arról, hogy féltem. És milyen nagy dolog, mikor valaki rájön, rendben van, félek, de akkor azt fogom ezután csinálni, hogy. És kitalál magának egy eredményes stratégiát félelemre. Például valakinek be kell jönni a rádióba, és ő ez nem szokott hozzá, és egyszer csak négy szem közt egy szerkesztővel elkezd beszélgetni, jön az első kérdés, és fölmegy a pulzusa, a vérnyomása, elkezd aggódni és izgulni. Az egy aggódik, szorong és fél. És milyen nagy dolog, hogyha ő eredményesen tudja kezelni a szorongását vagy a félelmét. Hát akkor az eredményességnek kétségkívül van jelentőség az érzelmi intelligencia szempontjából, aminek része a hatékony cselekvés. Aztán ott van például a harag. A haragot ne csak negatív szemmel nézzük. Például valaki bánt engem. Milyen jó, hogyha én bennem van az a természetes késztetés, akár a haraggal együtt, ami eredményessé teheti azt a cselekvést, amiben saját magamat meg tudom védeni. Mindenkinek nagyon fontos, és az első ponthoz is tudjuk ezt kapcsolni, jogos, igazságos, hogy méltányos módon saját magamat meg tudjam védeni. És amikor egy helyzetben, amikor esetleg engem fenyegetnek, vagy támadnak, és természetes módon jelenik meg a harag, de nagy dolog, hogy én ezt a haragot tudom irányítani. Szintén az érzelmi intelligencia része. Nem hatalmasodik el rajtam, hanem én azt kézbe tartom, irányítom, és pontosan olyan mértékkel és olyan cselekvéssel védem meg magam, ami a helyzethez, vagy a támadáshoz, vagy a hatékony önvédelemhez szükséges. Például milyen drámai az, mikor valakit bántalmaznak, akár az utcán tetlegesen, vagy szexuálisan, és kiderül az, hogy még sikítani sem tudott. Még kiabálni sem tudott, mikor annyira lefagy valaki, annyira megszűnik a hatékony belső cselekvő képessége, hogy nem megvédeni nem tudja magát, még kiáltani sem tud. Tehát milyen nagy dolog, hogyha a harag kézben van véve, és tudok ebből a haragból hatékonyan cselekedni. És akkor a negyedik, most a négy alapérzés, hogy nehogy többet találjak ki.
Örömfélelem és a harag után jön akkor a negyedik.
Jön a szomorúság. Mi az, hogy hatékony szomorúság? Például egy pár szakít egymással, és akkor az egyikük azt csinálja, hogy na, akkor minden nap részegre issza magát, bulizik, nem akarom folytatni hosszan a sort. Miért is? Például azért, mert a szakítás természetes veszteséggel jár, a veszteség természetes érzése, a gyász, a szomorúság. De ő ezt nem akarja átélni, ki akarja kerülni, mert az érzelmi intelligenciához az is hozzátartozna, vagy hozzátartozhat, hogy a szomorúságommal hatékonyan tudok bánni. És például a másik fél azt mondja, az a normális, ha most élni is alig van kedvem. Az a normális, ha lefogyok néhány kilót, az a normális, hogyha egyébként szeretett tevékenységeimben most alig találok örömöt, az a normális, hogyha alig bírok aludni, ez mind normális, és én ezt most megengedem magamnak. Nem az önsajnálat bugyraiba veszek el, meg tudom különböztetni azt, amikor szomorú vagyok, attól, amikor az önsajnálatban vagyok. És mindig, amikor reálisan élek meg valamit abból a veszteségből, ami már sosem lesz, ami végérvényesen elmúlt, ami nem hozható vissza, ami már nem történik meg, akkor ő hatékonyan bánik a szomorúságával. És lehetséges, hogy egy év múlva teljességgel túl van, de nem csak, hogy túl van ezen a veszteségen, hanem már a tapasztalatait is össze tudta gyűjteni. És az élet bölcsessége növekedett, és egy év múlva rátalálhat valakire, akivel majd megházasodik, és ez az előző kudarcos kapcsolat, a veszteség, a gyász, a szenvedés, a szomorúság és a többi, a csalódottság, ez mind neki beépül a következő kapcsolatának az eredményességébe, míg a másik egy év után még mindig ott tart, hogy el se kezdte azt a szomorúságot megélni, amit pedig érdemes lenne megélnie, különben nem tud szabadon belemenni a következő kapcsolatába.
Az érzelmi intelligencia kiművelése kapcsán beszélgetünk a megoldási javaslatok értékeléséről. Ilyen szempont a biztonság. Tudnunk kell, hogy biztonságos-e vagy sem egy-egy cselekedetünk, magunkra és a kapcsolatunkra nézve is. Talán a biztonságon belül ez az egyik szempont, hogy magunkra nézve és a kapcsolatunkra nézve mennyire biztonságos valami.
Igen, ez több szempontból is nagyon fontos. Magunkra nézve, kapcsolatunkra nézve, vagy a közegre, arra a közösségre nézve, aminek a tagjai vagyunk. Mert lehetséges, hogy én hozhatok egy olyan választ valamilyen cselekvésben, ami tulajdonképpen jól kifejez engem, de mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatban, a gyerek esetében milyen nagy dolog, hogy egy szülővel meg tudja beszélni, hogy éppenséggel választhatná azt a megoldást, de az nem lenne biztonságos. Tehát a szó szoros értelme, fizikailag nem volna biztonságos. Most mondok egy példát, van egy fiúcska, aki szeretne bátrabb lenni, és ennek mindenképpen valamilyen tanújelét akarja adni, de hogy közben a félelmén át akarja küzdeni magát, és úgy dönt, hogy ő olyan bátor akar lenni, mint apa, és hogy akkor nem valami őrültségben próbálja megmutatni a bátorságát, ami után mehetünk a kórházba, hanem hogy akkor akár leül a szüleivel, akár apával, és kitalálnak együtt valami kalandot, kidolgoznak együtt valami próbát, valami bátorságpróbát, aminek igenis van olyan része, ami kiszámíthatatlan, és nincs teljesen az én kezemben, amiben valódi kockázat van, de nem veszélyes. Tehát olyan értelemben van benne kockázat, hogy vagy sikerül, vagy nem. De nem kártékony az egészségemre, vagy a biztonságomra. Vagy hát akkor ugorhatunk egy egész más területre, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk én az indulatomat, a csalódottságomat egy társkapcsolatban úgy fejezem ki, hogy na akkor váljunk el, károlt megházasodni. Azért, mert kétségkívül kifejeztem a haragom, és az rendben van, hogy kifejeztem a haragom. De ahogy most kifejeztem a haragom, az pusztítja a kapcsolatot. Amikor a férjem hazajön, hogy John Gottman mondja, és mondjuk a feleség első mondata egy igazi kritikus, korholó, bántó mondat, úgy hívják durva nyitás. Egy durva nyitás után, miközben lehetséges, hogy egyébként az, hogy a feleség fölháborodott, vagy csalódott, vagy dühös, az jogos. Hát csak az a kérdés, hogy a saját érzésére, és arra az eseményre, ami kiváltotta az ő jogos haragját, ő milyen szabad választ ad. Ugye erről beszélünk, milyen eredményes és biztonságos választ ad. És akkor lehetséges, hogy egy olyan választ ad, amire ő maga úgy nézhet a tükörbe, hogy ez volt a minimum. Hogy a férjem ezt csinálta, ehhez képest én csak mondtam azt neki, hogy. Igen ám, de az rombolja a kapcsolatot, a bizalomnak a szövetét. Ezért nem biztonságos a kapcsolatra nézve.
A megoldási javaslatok értékelésénél a távlatiság is, az időbeliség is nagyon fontos, mert adott pillanatban lehet, hogy jól érzem én magamat, vagy akár a társam, a partnerem, akivel szemben, akivel kapcsolatban cselekedtem, de érdemes ezt időben nézni, hogyha elmúlik ez a pillanat, mondjuk az érzelmek heve, a haragom, a gyűlöletem, a félelmem alábbhagy, akkor vajon hosszú távon mi lesz eredményes?
Tulajdonképpen ezért az érzelmi intelligenciával összefüggésben nyilván beszélhetünk ilyen kifejezéseken keresztül is, hogy érzelmi önkontroll, hogy érzelmi önszabályozás, hogy érzelmi teherbíró képesség, három kulcs kifejezésünk. Pontosan erről van szó, hogy az érzelmi intelligenciának része, hogy képes vagyok késleltetni bizonyos cselekvés módokat, vagyis tulajdonképpen pont úgy, ahogyan az iskola érettség egyik mondjuk klasszikus kritériuma, hogy a gyerek képes az ösztönkésztetései és a cselekvése között már gondolkozni. Mert amíg nem képes, addig nehéz fél napokra csoportba vagy közösségbe ereszteni, vagyis nem arról van szó, hogy nem tudunk spontán módon cselekedni. Nagyon is tudunk, de az már olyan sok átgondolásnak az érzelmi intelligencia olyan összefüggésébe ágyazottan történik, hogy spontán módon nem csinálok olyat, amit később súlyosan megbánnék, vagy ami erkölcsileg egészen durván kifogásolható lenne.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Bolyás János nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.